Nem olyan régen megkeresett egy ismerősöm, akit első körben egyetemista éveinkből ismerek. Én nem a közgázra jártam, de rengeteg ismerősöm, akkori pasim a közgázra járt, ezért abból a gengből is nagyon sok mindenki megvan.
A közgáz klubba jártunk táncolni.
Én sose jártam, azt hiszem, a közgáz klubba.
Nem.
Szerintem nem. Nem rémlik. Utána pedig sok-sok évvel később egy banki munkám volt, és egy tárlatvezetés, és ott ő is ott volt, mert kiderült, hogy annál a banknál egy tök jó pozícióban dolgozik. És akkor néha, hogy látjuk egymást, mert elég közel lakunk egymáshoz, három gyerekük van a feleségével, és írt nekem a Balázs, hogy van egy családi kis cégük, amit együtt csinálnak a feleségével, és kitalálták, hogy szeretnék a munkatársaikat megajándékozni azzal, hogy egy közös élmény, és el akartak menni a munkácsit megnézni egy ottani vezetéssel, de ez olyan népszerű ez a kiállítás, hogy mikor észlelték, hogy bejelentkeznének, addigra már egészen a zárásig minden betelt. Jegyzem meg, nagyon rég láttam olyat, mint ami most van a Szép Művészeti előtt, hogy állnak az emberek sorba, hogy bejussanak, az összes lépcsőn állnak ki az utcára, és végig be a Hősök teréig állnak az emberek sorba. Ez fantasztikus. Na, és akkor mondta Balázs, hogy van-e ötletem. És bedobtam a Galimbertit, de pont abban az idősában, amik nekik jó lett volna, a Barki, ennek a kiejtésnek a kurátora, már egy privát vezetést tart ott, és mivel ő iszonyú sokat kutatta, és imádja, és rajong ezért a sztoriért, az ő vezetései azért 2,5-3 órásak, tehát oda nem tudok bemenni mellé. És gondoltam, hogy jó, akkor nézzük meg a lépésváltást, ami a Magyar Nemzeti Galériának egyébként a Galimberti bejárata szemben indul az állandó kiállítás, ami a 45 utáni, tehát a háború utáni időszaktól egészen a friss kortársakig ad egy ilyen nagyon átfogó képet. És mondtuk, hogy jó. És akkor nagyon sokat készültem és olvastam, hogy csináltunk már abba a vezetést a Topor Tündével, nem is tudom, mondjuk másfél éve vagy két éve, és az is nagyon jó volt, de szóval azért ez egy komolyabb anyag, és nekik is ezzel kezdtem, hogy az előbb mondtad a Biedermeiert, a Biedermeier az olyan, hogy belépsz, és olyan, mint hogyha egy ilyen madárcsicsergésben töltenél el másfél órát. Tehát ott minden arról szól, hogy hogyan lehet szépen élni, hogyan lehet polgári módon jól élni, hogyan lehet megélni azt, hogy gyönyörű a kávéscsészéd, és a bútorod, és a hajdíszed, és a ruhád. Szóval, hogy erről a fajta életörömről szól a 45 utáni magyar történelem, hiszen amit a képeken látsz, az annak a, hát az nyomot hagy rajta, azt nehéz úgy előadni, mint egy ilyen bombasztikus, csodaszínes, életigenlő világot, mert nem az. Szóval felmentem hamarabb, mint ők megjöttek volna, még kétszer lejártam a teret, hogy milyen munkákról mit meséljek el, és megérkeztek, és annyira szuper volt. Egy múzeumi vezetés is ugyanilyen szuper, de hát ez is csodálatos volt, hogy érkezik 15 ember, akik amúgy együtt dolgoznak, és szívesen töltenek együtt időt, és nagyon-nagyon-nagyon figyeltek, és rengeteget kérdeztek, meg reagáltak, és lehetett beszélni arról is nekik, hogy mit jelent a múzeumi gyűjteményezés, hogyan kerülnek új műtárgyak, új kortárs művek, mi az erőtér, kik a szereplők ebbe az egész dologban, mit jelent, hogyha egy művész már életében egy ilyen rangú múzeum gyűjteményébe kerül, mint a Magyar Nemzeti Galéria. Nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Imádtam. És megbeszéltem, hogy minden múzeumban, ami 6-kor zár, ott 17:30 elkezdenek megérkezni szigorú arcú őrök, akik próbálják kifele terelni az embereket, hogy 18:00-kor kattanjon a lakat a múzeumon. És akkor én nekifutottam annak, hogy 17:30 nem a ruhatár fele megyünk, hanem szeretném őket bevinni a Galimbertikbe egy 30 percre, mert addigra láttam, hogy a Barki csapata már a vége fele tart. Mondták, kizárt. Kizárt, de nem, meg fogsz lepődni, bevittem őket. Meg tudtam győzni, hogy én ezt megbeszéltem, én ezt előre jeleztem. Jó, bementünk, és akkor még a Galimberti sztorit is meg tudtam mutatni, és a főképeket el tudtam mesélni, és az egész tragikus, óriási szerelmi történetet el tudtam mesélni, szóval, hogy nagyon elégedetten zártam én is a napot, és a múzeum dolgozói is nagyon elégedettek voltak, mikor kívül tudtak már minket is a bejáraton, és akkor már lehetett érezni, hogy kezdődik ez a visszatéli esedés, és a lehűlés, és ilyen szuper friss, hideg levegő volt, és abban még sétáltam egy kicsit a várba, és néztem a vadonatúj hatalmas épületeket, melyek közben sorra csak sorra épülnek a várban, szóval, hogy jó kis szombatkora estén volt.
Igazából én nem is merek már fölmenni a várba, mert nem találnék oda A-ból B-be. Néha látom így a messzeségből, az alagút felől, hogy ilyen épületek emelkednek, amelyekről mit se tudtam, de hát ez azt bizonyítja, hogy itt legalábbis dübörgés van, úgyhogy jó nekünk
hogy
nagyon.
Hogy együtt meg tudjuk csinálni.
Igen, hogy szépek lesznek ezek az épületek, és majd én abba bízom, hogy 14 generáció múlva már úgysem fog emlékezni arra senki sem, hogy ezek mikor épültek, meg hogyan épültek, meg nem is ez lesz a lényeg, hiszen patinája lesz már az összesnek, és akkor az akkor ide érkező turisták ugyanúgy csillogó szemmel fogják bámulni a Sándor palotát, meg az összes ilyen fantasztikus intézményt, ahova szintén jó lenne egyszer egy ilyen privát vezetést tartani, hogy itt ennek a kitömött politikusnak a szobra, annak, aki ez ekkor volt miniszterelnök, az akkor nem volt. Tudod, ilyen panteonszerűen majd meg lehet nézni, hiszen mindannyiunknak az lesz a vége, hiába van bármennyi pénzünk és hatalmunk, hogy egyszer csak beadjuk a kulcsot, bár a szilícium völgyben azért több ember kísérlet folyik arra, hogy az örök életet megalkossák. Én is néha-néha belefutok ilyen cikkekbe, hogy emberek sok-sok pénzért a saját testüket, mint egy ember kísérletként használják arra, és a családjukét is, ami nekem elég bizarr, hogy mondjuk egy fiatal gyereket ráveszel arra, hogy innentől 47 pirulát beveszel, nem mész bulizni, nem kergeted a lányokat vagy a fiúkat, a hormonjaid nem működhetnek úgy, ahogy.
Tehát miért azért ezek a restrikciók szükségesek ahhoz, hogy valaki 140 évig
nagyon rigorózus rezsimben élnek ezek az emberek, meg van határozva, mikor fekszel, mikor kelsz, mikor mit csinálsz, hiszen minden arról szól, hogy optimalizáld a testedet, tehát semmilyen fölösleges, kártékony anyag ne jusson be, semmi olyat ne csináljál, amivel olyan energiákat égetsz el, amelyekre nem abszolút szükséges, hogy költsél a testeddel, úgyhogy igen, ez van.
Nekem erről egyébként mindig a Tom Brady jut eszembe, akiről olvastam, hogy milyen napi rendet, milyen étkezési rendet, milyen sport, mennyi alvás, mennyi nem tudom, micsoda, hogy tulajdonképpen olyan lehetett a Giselle Bündchennek, mint hogyha egy ilyen nagyon jól, magasan funkcionáló robottal lakna együtt.
Én erre hosszan tudnám sorolni azokat a példákat, amelyek tehát ha valamibe fejlődött, nem csak a sport, hanem az orvostudomány, hanem az a regeneráció, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mit tudom, a Björn Borg az visszavonult 26 évesen, a McEnroe meg visszavonult 30 elején, mert hogy a testük már annyira roncs volt. Most ugye van egy LeBron James nevű ember, aki 40 évesen olyan masszív játékot produkál, mint egy 27 éves. Van egy Lindsay Vonn nevű hölgy, 40 éves síelő, aki most nem akarok hazudni, lódítani, de körülbelül 3 évet vagy 4 évet hagyott ki, és egy titánium térd ötvözett el.
Olvastam, azt én is láttam.
És hogy hogyan síel 40 évesen azokkal az adottságokkal, ami neki van, tehát itt arra célzok, hogy végtelen akarat, valamiféle adrenalin függés is biztosan kell, mert azt a fájdalom csomagot, ami azzal járhat, ami az ő teljes síelő karrierjét, mert a síben igazán az, hogy 2-3-5-ször műtik a térdedet, meg a csípődet, az mondjuk egy alapcsomag, és arra jönnek rá ezek az extrák a magánegészségügyben nyilvánvalóan, de hogy azért azt elképzelni, hogy 100-zal, 130-zal dübörögsz lefelé, és igazából a térded már nem a tiéd, vagy a Novák Djokovic esete, aki 38 évesen 40 fokba 3 órákat, és aztán nyilván előbb-utóbb az lesz, de az egésznek a vége, hogy megsérülsz, és akkor abba hagyod, de 10 évet nyertél a sportkarrieredben, és igazából én tényleg egy darab időt rászántam az elmúlt évben arra, hogy nézegettem ezeket az örök életről szóló cikkeket, és valóban ez egy jól látható irány nagyon sok gazdag embernél, hogy ők bizony rátettek sok-sok pénzt kutatás fejlesztésre, az egészipar fejlesztésére, hogyha nem is az örök életet, de 100-120 évet szeretnének minimum, és aztán meglátni, hogy mivel tud fejlődni. Úgyhogy ez van, nagyon érdekes, hogy valóban Istennek gondoljuk magunkat, vagy szeretnénk Istenné válni, hogy az örök élet, hogy aztán az mire jó, meg mit hagysz ki, meg mit nem teszel, az egy teljesen más kérdés, de ha neked az a filozófiát, hogy már pedig te nyújtod, amíg tudod, mert annyira tökéletességre vágysz, vagy látni szeretnéd, ahogy Trump a negyedik elnöki ciklusát is befejezi, és még mindig narancsa bőre, szóval igen, ez motiválhat. Én nem szólnék ebbe bele, hát ki mit, de hogy ez nem akkora szó már.
Az lenne most passzant, hogyha pont készültél volna a Forever Young című dallal.
Tudod, hogy mennyire rühellem az ilyen analógiákat, ugye? Tudod? Én Matt Berry-vel készültem volna, hanem egy másik alkalomnál lépne föl nálunk, ezért hát egy embert citálnék ide, aki nagyon sokat emlegettek az elmúlt héten, bizonyos David Lynch-et. Az a filmrendező, tudjátok, és akkor már az élményeknél tartunk, nekem a Wide at Heart, nem tudom, veszett a világ, azt hiszem ez volt amennyire voltam szerelmes a Laura Dernben annak idején, vagy a Twin Peaks, vagy a Mulholland Drive, ez a három alkotása marad meg örökre, és hogyha létezne fiktív fiókba marad David Lynch film, és ahhoz éppen keresne egy dalt, akkor Lucrezia Dalt neve, nem tudom mennyire cseng ismerősen, ő egy kolumbiai művésznő, éppen Berlinben él, és hát ez az experimentálisabb világot, tehát amikor így elvonatkoztatunk, majd meghalljátok. Ráadásul David Sylvian is közreműködik ebben a műben, Lucrezia Dalt és David Sylvian, ez egy spanyol nyelvű dal lesz, nem meglepő, egy kolumbiai hőtől, Cosarara.